Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Meckler Anita cégtársa, a PwC Magyarország szakértője, és Perger Júlia tanácsadó, a PwC Magyarország szakértője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Készítettek egy tanulmányt a fogyasztói trendekről, illetve arról, hogy kik, milyen iparágak, termékek, illetve szolgáltatások kerültek ki nyertesként a pandémiás helyzetből. Hogyan, mi alapján döntöttek? Meckler Anita?
Igen, a fogyasztói trendek vizsgálata az egy globális tanulmány, a PwC-nek egy globális tanulmányán alapszik, és ennek az az érdekessége, hogy ez nem kifejezetten a COVID-19 miatt készült, hanem ez több mint 10 éve készítjük minden évben, vizsgáljuk a fogyasztói trendeket, fogyasztói magatartást. Ami miatt ez érdekes volt idén, hogy sikerült a vírus előtt, illetve a vírus terjedése közben is megkérdezni fogyasztókat, és ebből adódóan elég lényeges információkat, trendeket lehetett leszűrni, ami aztán segíthet az iparági szereplőknek akár stratégia vagy hosszabb távú trendek kialakításában.
És van akkor egy pandémiás helyzetről szóló tanulmány is, Perger Júlia?
Tanulmány hónapokon keresztül készült, és nagyon érdekes volt, hogy az, hogy kik a COVID nyertesei, az folyamatosan változott. Az indítatást az adta, hogy már március-április környékén nagyon sokat olvashattunk vesztesekről, kik azok, akik vesztettek a COVID miatt, illetve az egyértelmű nyertesekről, mint a higiéniai termékek gyártó is, a többi. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy ezen kívül milyen iparágak, milyen szereplők vannak, akik közvetve vagy közvetlenül nyertek a járványjal.
Nagyon nagy különbséget mutatnak a fogyasztói trendek a pandémia előtti és utáni időszakban, Meckler Anita?
Igen, abszolút. Tehát például, ha a költési hajlandóságot nézzük, akkor ott egy nagyon nagy törés mutatkozott a kérdezési időszakok között. Legfőképpen azok a válaszadók, akik azt mondták, hogy ugye a kérdés úgy szólt, hogy 2020-ban többet, kevesebbet vagy ugyanannyit költene el, mint 2019-ben, és azok, akik azt mondták, hogy kevesebbet költenének, a pandémia indulása után gyakorlatilag megduplázódott a számuk. Tehát mindenképpen egy ilyen növekvő tendenciát mutatott azoknak a szám, akik kevesebbet költenének.
És inkább tartalékoltak, vagy tartalékolnának az emberek?
Igen, mindenképpen, és az okot, vagy az indokot, hogyha vizsgáljuk, akkor pedig a kevesebb bevételi forrást jelölték meg, illetve a kiszámíthatatlanságot, ugye, ami még a mai napig is tart.
Perger Júlia?
A vásárlást befolyásoló tényezők is megváltoztak. Mi korábban magasabb volt a márkahűség, a pandémia márkahűséget jelentősen csökkentette, felértékelte azt, hogy a termékeket gyorsan és biztonságosan lehessen elérni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy már nem az volt a cél, hogy a kedvenc boltjukba menjenek az emberek, hanem oda, ahonnan tényleg gyorsan meg tudják azt kapni. És mindemellett pedig az árérzékenység is jelentősen nőtt.
Az árérzékenység azt jelenti, vagy azt jelenteni, hogy az olcsóbbat keresik, nem a márkás terméket, hanem az olcsóbbat, vagy a minőség számított?
Ez fogyasztói csoportoktól is függ, de az elmondható, hogy a járvány miatti bizonytalanság miatt azok a fogyasztók is árérzékenyebbek lettek, vagyis elkezdték végig gondolni a költéseiket, akiknek korábban ez nem volt akkor a nagy prioritás.
Nemzetközi összehasonlításban voltak jelentős különbségek? Európai Unión belül maradjunk mondjuk Magyarország és a visegrádi országok, vagy a visegrádi országok és Nyugat-Európa között, Meckler Anita?
Igen, ez egy elég érdekes kimenetele volt a tanulmánynak, amikor olvastuk, hogy a költési hajlandóság nagyon nagy összefüggést mutatott azokkal az országokkal, ahol például sokkal erősebben jelentkezett a pandémia. Tehát Olaszország, Spanyolország, Egyesült Királyság, ott a válaszadók sokkal nagyobb százalékban mondták azt, hogy sokkal kevesebbet fognak költeni, mint mondjuk tavaly, ellentétben mondjuk a többi európai országgal, vagy közép-kelet-európai országgal.
És a Magyarországot nézzük, ez az adat, ez az arány hogy alakult nagyjából?
Magyarország valahol a közép mezőnybe helyezkedett el, tehát voltak, körülbelül 30% volt az, aki azt mondta, hogy közel ugyanannyit költ idén is, mint tavaly is, és ez nem változott egyébként a pandémiás helyzetben sem.
Mi alapján lehet ebben a helyzetben eldönteni, illetve hogy döntöttek az alapján, hogy valakit nyertesnek vagy vesztesnek, de mondjuk maradjunk ennél, nyertesnek minősítenek, ez azt jelenti, hogy nem megy csődbe vagy extra bevételre tesz szert? Perger Júlia?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet nézni egyrészt ilyen árbevétel vagy fogyasztói bázis oldalról. Mi elsősorban olyan termékeket, megoldásokat, szolgáltatókat mutattunk be a tanulmányba, akiknek vagy megnőtt a forgalma, vagy megnőtt a vásárlói bázisa, de hogyha ezt így időtávba helyezzük, akkor ezért nem egyértelmű, hogy kik nyertek, kik vesztettek. Vannak olyanok, akik csak nagyon rövid távon nyertek, tehát azt mondom, hogy március-április, vannak azok, akik középtávon, vannak, akik közvetve nyertek, tehát lehet, hogy most csökkentek a bevételeik, de most a járvány miatt olyan lépéseket tettek meg, amelyek hosszú távon versenyképesebbé teszik őket.
Mennyire tekinthetők maradandónak azok a változások, amelyek az emberek szokásaiban, értékrendjében mutatkozott meg? Erről mit ír a tanulmányuk, Mekler Anita?
A fogyasztói szokások változásában az elsődleges kiugró hatás az online térre való áttállás, az online vásárlás. Itt nagyon erősen megkülönböztetünk egyébként élelmiszer és nem élelmiszer termékeket, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy míg mondjuk a nem élelmiszer ipari termékeknél, tehát akár szórakoztatóipari termékek, könyvek, technológiai eszközök, ott már korábban is sokkal magasabb volt az online vásárlásnak a száma, míg élelmiszerben mondjuk ez egy ilyen 8-9%-ra volt tehető, akik a COVID előtt is online vásároltak, és itt egy ilyen 63-65%-ra megugrott, tehát nagyon nagy volt az ugrás, és ami még érdekesebb volt, hogy ennek a 63-65%-nak viszont a 80-90%-a azt mondta, hogy továbbra is szívesen maradna az online vásárlásnál, élelmiszeripari termékeknél is, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet az iparági szereplőknek, hiszen nagyon sokan fektettek abba, hogy hirtelen át kellett állni logisztikába, online felületekre, és hogy milyen fogyasztói élményeket tudnak nyújtani, mert eddig a vásárlókat, a fogyasztókat az motiválta, hogy a félelem miatt mentek át az online térre, de ha ez a félelem megszűnik, akkor vajon mi az, amiért ott marad, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, hogy olyan fogyasztói élményt kell nyújtani online térben is, hogy visszamenjenek a COVID után a vásárlók.
Mi lehet ez az élmény? Mert ugye, ha a márkahűség már nem olyan fontos, akkor nem azt nézi meg, hogy ez a márkás cipő, vagy táska, vagy ing sokkal olcsóbb itt, mint ott. Akkor mégis mi az, ami alapján választ, vagy választhat?
Igen, az élmény az két szempontból is megfogható. Az egyik az az, hogy nagyon könnyen kezelhető a weboldal, vannak valamilyen promóciók, törzsvásárlói program. Tegyük fel, hogy az adott webshop már javasolja nekünk, hogy pontosan mit vegyünk, tehát segít nekünk döntéseket meghozni, tehát ez az élmény része. A másik meg ennek az ellentéte, tehát azok a szolgáltatók, ahol maga a vásárlási folyamat nem kényelmetlen. Nem kényelmetlen, vagyis gyors, ahol nagyon könnyen lehet online fizetni, pár lépésben nem bonyolult a weboldal, rögtön átlátható. Mert mondjuk, hogyha egy online vásárlásról van szó, akkor ugyanúgy, ahogy korábban a fizikai térben, a fogyasztók szerették azokat az üzleteket, ahol gyorsan átlátják, hogy mit hol kell keresni, nem rendezik át gyakran az üzletet. Ugyanez igaz az online térben is, hogy a gyorsaság és a kényelem az a legfőbb prioritás.
És itt a márkahűség megvan, hogyha valaki ugyanabban a ruhaboltban, ruházati boltban, vagy akár cipőboltban vásárolt évek óta, akkor az online térben is ezt keresi, vagy keres egy olyan helyet, ahol mindenféle van, de nem biztos, hogy egy éve, fél éve vagy 4 hónapja még létezett, mint webshop.
Ezeket a hatásokat inkább közép és hosszú távon fogjuk látni, de ez például nagyon érdekes volt, hogy tavasszal, amikor hirtelen nagyon megugrott az online kereskedelem, két okból, egyrészt azért, mert az emberek elkezdtek olyan termékeket venni, amikre korábban nem volt szükségük, tehát mondjuk különböző eszközök otthoni edzésekhez, vagy hajvágó olló, vagy szakálvágó olló, illetve olyan dolgokat is online kezdtek el venni, amiket korábban otthon vásároltak. Mindeközben ugye a vállalatok ellátási láncai nagyon hosszúak, készlethiány volt, és megtörtént az, hogy úgymond az emberek már nem a saját kedvenc márkájuk webshopjából rendelték meg a terméket, hanem akár egy abszolút márka nélküli nagykereskedőtől.
És változott az, hogy honnan rendelnek, vagy honnan rendelünk, hogy elsőbséget élveznek a hazai webshopok, mert tudom, hogy a Kinizsi utcában, a Dózsa-György utcában, akárhol van ez a cég, vagy mondjuk Csengduban. Szóval van különbség ezen két opció között, hogy hazai legyen, vagy külföldi? Megfér Anita?
Mindenképpen látunk egy eltolódást a hazai felé, tehát a lokál szállítók, a helyi termelők elsőbbséget élveznek a felmérés alapján. Itt nyilván az idő hosszúságai, tehát itt tényleg az, hogy az a kényelmi faktor, amit a Júli is említett, illetve az a vásárlói élmény, hogy ezt minél előbb megkapom, a biztonságérzet, hogy tudom, hogy honnan jön, tehát igen, hogyha Budapestről jön, vagy valahonnan Veszprémből, vagy bárhonnan az országból, akkor jobban tudom, hogy honnan, mint ha mondjuk Kínából, nem tudom, több hónapon keresztül érkezik. Tehát ez a fajta tudatosság szerintem sokkal jobban felerősödött a fogyasztókban, mint korábban.
Berger Júlia?
Igen, és nagyon érdekes, hogy korábban egy bolt számára az volt a fontos, hogy ő maga mit csinál, tehát hogyha belépünk az adott üzletbe, hogy van berendezve, milyenek az eladók, milyen az egész vásárlási élmény. Most már két szereplő határozza meg az egészet, egyrészt maga a webshop, ahonnan vásárolunk, másrészt pedig a futárcég. Biztosít ez a futárcég érintésmentes kiszállítást, könnyen követhető-e online, hogy hol van a termékem, két napot kell erre várni, vagy két hetet, és emiatt nem egyértelmű, hogy mi alapján döntenek a vásárlók. Lehet, hogy nem is a webshop az, ami dominálja a vásárlási döntést, hanem az, hogy tudják, hogy az adott cég milyen futárcéggel dolgozik, és hogy az a futárcég milyen termékátvételi élményt biztosít.
És akkor nézzük a nyerteseket. Hogyan lehet őket csoportosítani? Szektoronként, termékenként, iparáganként, vagy a megjelenés módja, hogy online, hagyományos? Szóval mi alapján lehet ezeket csoportosítani? Terker Júlia?
Nagyon egyszerűen úgy lehetne, hogy mi két csoportra tudnánk őket osztani. Az egyik azok, akikről már március-áprilisban is tudtuk, hogy nyertesek. Azt nem tudtuk, hogy hosszú távon nyernek, de tudtuk, hogy ők nyertek. Olyan szereplőkre gondolok, mint az élesztőgyártók, a különböző ilyen otthoni do-it-yourself termékek forgalmazói, különböző otthoni, otthon elvégezhető ilyen szépészeti beavatkozásokhoz szükséges termékek, a higiéniai termékek, a maszkok, a kézfertőtlenítők. Ugye tavaly, ha elindultunk, a táskánkban volt telefon, kulcs, pénztárca, most már mindenkinek alap, hogy ott van a maszk és a kézfertőtlenítő is, függetlenül attól, hogy egyébként mennyire fontos az adott személy számára a higiénia. És vannak azok a szereplők, akik talán egy átlag fogyasztó számára nem is látható, hogy ők nyertesként jöttek ebből ki. Például világszerte a drónok használata nagyon fellendült a járvány által. Multifunkcionálisan kezdték őket használni termékkiszállításra, a tömegek figyelésére, vagy nagy területek fertőtlenítésére. Vagy ott van például a QR kód is, ami ugye évek óta benne van a köztudatban, nagyon nagy felhajtásra veszte, de aztán mégse terjedt el, legalábbis Európában, Ázsiában ugye ez minden fizetési megoldás alapja. És például nagyon érdekes, hogy a QR kód is világszerte, a QR kód használata fellendült az online fizetés miatt, vagy a különböző járványügyi intézkedések miatt.
Mennyire függött a vállalattól, vagy annak vezetésétől, hogy nyertesként kerül-e ki a pandémiából, és mennyire függött mondjuk így a szerencsétől? Mert hogyha egy cég kézfertőtlenítőt gyártott, vagy mondjuk arcmaszkot gyártott, vagy esetleg raktározott, azzal kereskedett, nagyon megugorhatott a forgalma. Megfér Anita?
Vannak azok a nyertesek, akik ugye direkt nyertesé, ugye a legelején tudtuk, hogy ők már a termék vagy a szolgáltatás miatt nyertesen jönnek ki. Ott, ahol ez nem volt annyira egyértelmű, ott szerintem nagyon nagy befolyása volt a cégvezetésnek, hogy milyen stratégiára mennyire gyorsan tudott átállni. Tehát itt akár például élelmiszeripari cégekről, vagy kereskedelmi cégekről is, hogy ki mennyire gyorsan lépett meg egy nagyon jó online-ra való átállást. Erre Magyarországon is volt sikerpélda, úgyhogy abszolút, tehát hogy azért itt nem csak a véletlenen és a szerencsén múlott, hanem aki ügyes volt, és nagyon gyorsan tudott reagálni az igényekre, ők is jól ki tudtak jönni ebből.
Tudnak példákat mondani, nem cégnevet természetesen, hanem szektort, terméket, szolgáltatást, ahol ez az átállás nem a szerencsén múlott, hanem attól, hogy a cégvezetés felismerte azt, hogy milyen lehetőség van ebben a kellemetlen helyzetben? Berger Júlia?
Igen, erre nagyon sok példa van. Leginkább azok a cégek tudtak nyerni, nem a szerencse miatt, hanem kifejezetten a vállalatvezetés gyors döntéshozatala miatt, akik agilisen működtek, és rugalmasan, tehát akik le tudtak ülni, és egy vagy két hét alatt újra gondolni akár a cégnek a teljes értékesítési stratégiát, mondjuk átállni az online térbe, megállapodni egy futárcéggel, elkezdeni a kiszállítást, és nagyon sok olyan szektor van, ahol ez nem ennyire egyszerű, hogy eddig boltba árultuk, most jön a futárcég és elviszi, hanem ahol termékeket újra kell gondolni. Például mindenhol vannak bútorok, falak, különböző felületek vesznek minket körül, és ezeket eddig egyféleképpen gyártották. Most már a trendek azt mutatják, hogy azok a cégek nagyon sokat nyertek, akik azonnal elkezdtek a korábbi felület alapanyagok helyett olyanokat használni, amelyeken a vírusok és baktériumok nagyon gyorsan elpusztulnak.
És ugye említette, hogy voltak olyan termékek, volt olyan szolgáltatás, változott a fogyasztói magatartás, amelyek a pandémia alatt felfutottak, akár a liszt, akár az éreztő, de itt az arénában az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke mondta, hogy a mézfogyasztás is megugrott, nagyon örültek, csak hát utána ez egy ilyen fordított V-alak volt, csökkenni is kezdett, mert az emberek nem feltétlenül vettek sokkal többet fél év alatt, hanem volt egy időszak, amikor megugrott. Ez látszik, hogy a fogyasztói szokások pusztán úgy változtak, hogy nagyon sok lisztet, nagyon sok cukrot vettek abban az időszakban, de ez most tulajdonképpen a visszájára fordult, és kevesebb fogy? Mekler Anita? Vagyis, hogy nem lettünk cukor, liszt és élesztő függő.
Szerintem ez mindenképpen igaz, ugye ez a kifejezetten a pánikvásárlás volt, ugye ez főleg az elején Magyarországon, március-áprilisban, amikor megrohamozták a fogyasztók az üzleteket. Ott biztos, hogy ezeknél a termékeknél egy visszaesés következik be, és aztán majd szépen beáll az a korábbi állapotra. Viszont a mézről jutott csak eszembe, hogy azt is kérdeztük a fogyasztóktól, hogy mennyire egészségtudatosak, befolyásolta ezt az egészségtudatos életmódukat mondjuk a pandémia, és hát itt is egy elég nagy megugrás volt, tehát nem csak fizikálisan, de mentálisan is próbálnak az emberek minél jobban arra összpontosítani, hogy fitnek tartsák magukat, és itt szintén a válaszadóknak a nagy része, tehát ez, amikor azt mondom, hogy nagy része, tehát több mint 50%-a továbbra is prioritásként kezeli mondjuk az egészséges életmód, étrend betartását, követését.
Mondta, hogy már nagyjából 10 éve foglalkoznak a fogyasztói trendek mérésével, és mondjuk éppen a 2008-2009-es válság volt, amely jelentős hatással volt nagyon sokak életére, de mennyire hosszan tartóak ezek a trendek, mert ugyanúgy, mint egy fogyókúra, az ember elhatározza, hogy ő most fut, ő most egészséges lesz, mert akkor jobban ellenáll a vírusoknak, de aztán fél év múlva, egy év múlva, hogyha reméljük nem lesz újabb ilyen pandémiás időszak, hát azért ezek így kezdenek kopni. Szóval mennyire tekinthetők ez, mennyire számíthatunk arra, hogy ezek hosszabb távon is érvényesülnek?
Ja, az egy nagyon fontos üzenet, hogy a hajlandóság az emberekben megvan. Tehát legalábbis a felmérés alapján tényleg azt látjuk, hogy ugye közel 70-80% hajlandó egészségesebb életmódra áttérni, több mint 80% továbbra is szívesen vásárolna online. Ugye itt jön megint vissza az, hogy mivel tudják a vállalatok aktívan tartani a kapcsolatot a vásárlókkal, hogyan tudják motiválni őket, hogy akkor ezek az egészséges termékeket vegyék meg online térbe vásároljanak. Itt megint visszajövünk egyébként ehhez a fogyasztói élményhez, mert ha én kapok egy jó fogyasztói élményt, akkor oda vissza fogok menni, ezt saját magamon is tapasztalom, hogy kipróbáltam online vásárlást a pandémia alatt, amit korábban nem tettem meg, és olyan jó élményem volt, hogy valószínűleg továbbra is online fogom beszerezni, annak ellenére, hogy már mondjuk nem áll fenn ez a pandémia. Tehát szerintem itt óriási nagy felelőssége van abban a vállalatoknak, hogy mennyire hallják meg, hogy mit mondanak a fogyasztók és a vásárlók.
Nagy különbség volt, illetve nagy különbség van Magyarország és Európa, mondjuk így nyugati fele között, akár az online vásárlások múltja és jelenek között. Könnyebben vásárolt egy német vagy egy francia online felületen bármilyen portékát, mint egy magyar. És most a pandémia után mi a helyzet, Berger Júlia?
Az első hetekben, napokban nekik biztos egyszerűbb dolguk volt, de az látszik, hogy az elkereskedelemben igazán fejlett országokban, például az Egyesült Államokban is a nagy webshopok forgalma több mint 50-szeresére nőtt az első hetekben. Tehát még ott is, ahol egyébként nagyobb arányba vásároltak online, mint nálunk, még ott is olyan szinten megnövekedett a forgalom, hogy ezért nagyon nehéz összehasonlítani, hogy hol milyen változást hozott.
És hogyha azt nézzük, akkor Magyarország, vagy akár a visegrádi országok, Európa keleti fele mondjuk így egy lökést kapott a felzárkózásra? Nagyobb a hajlandóság a vásárlási szokások és a fogyasztási szokások változása terén, mint korábban volt?
Természetesen igen, és ez egyrészt fogyasztói oldalról is igaz, tehát azok, akik évekig nem merték kipróbálni az online vásárlást, most kipróbálták, és nagyon érdekes a paradox itt, mert korábban azért nem mertek vásárolni online az emberek, mert nem tartották ezt biztonságosnak. És a válság kapcsán, hogyha a nyerteseket vizsgáljuk, akkor a nyertesek nagy része az azért nyertes, mert valahogy vagy a személyi, vagy a hálózati, vagy a pénzügyi biztonságot szolgáltatja. És most ugye pont azért kezdtek el az emberek online vásárolni, mert más szempontból, de ez volt a legbiztonságosabb. És ezzel mindenképpen nagyon sokat nyert az elkereskedelem, mert a fogyasztói szokásokat nagyon nehéz, nagyon sok idő megváltoztatni, és most egy külső, abszolút nem várt tényező napok alatt megváltoztatta.
Meckler Anita, ugye 10 éve készítik ezeket a felméréseket. Volt ehhez hasonló sok, ami ilyen jelentős változást hozott? Látható volt? Persze nem a 2008-2009-es válság, hanem kisebb sokkok.
Nem, semmiképpen, tehát főleg itt a fogyasztói trend magatartás során. Tehát azt láttuk, hogy az elkereskedelem folyamatosan növekszik, és amíg a földrajzi régiókra visszaléphetek egy kicsit, azért ebben mindig is piacvezető volt Kína és az ázsiai országok, tehát ott már jó pár éve is a megkérdezettek több mint fele online vásárolt, ugye ez még jobban megemelkedett, és most tényleg ez a helyzet, ez kiváltotta és magával rántotta tulajdonképpen a világ többi országát is, de abszolút mondhatom, hogy ilyen kiugró nagy változás az nem volt tapasztalható az elmúlt 10 évben.
Említették a biztonság kérdését, illetve azt, hogy előtérbe került a biztonság. Hogyan látszott ez meg, és milyen hatása van most ez a fogyasztói szokásokra? Berger Júlia?
Az első hónapokban az látszott, hogy nyilván a higiénia, a személyi szinten megvalósítható biztonság, az, hogy van nálunk maszk, készfertőtlenítő, az már a járvány legelején felértékelődött, és vállalati oldalról meg ezzel párhuzamosan elkezdődött nagyon sok fejlesztés. Például olyan vállalatok, akik eddig krémeket, tusfürdőket gyártottak, most már elkezdtek úgy fejleszteni, hogy a fertőtlenítő komponensek alapból bekerüljenek. A különböző bútor és felületgyártók is. Számos olyan cég, akik mondjuk élelmiszereket árulnak, elkezdtek, akár energiaitalokat is elkezdtek hozzáadni, C-vitamint, magnéziumot, cinket, különböző immunerősítő vagy annak félt vitaminokat, ásványanyagokat, és ez a két hatás egymást erősíti, mert egyrészt van egy erős fogyasztóigény is, másrészt amikor elmennek vásárolni, virtuálisan vagy nem virtuálisan, akkor is kitűnnek azok a termékek, amelyekben ez az extra biztonságot megadó elem megtalálható.
És ugye ez a biztonság egyik fele, a személyi biztonság, de van üzleti vagy cégbiztonság, illetve kiberbiztonság is. Hol volt a legnagyobb a változás? Meckler Anita?
Ezek azok a cégek, ahol nem feltétlenül gondol mindenki arra, hogy ők a direkt nyertesek, vagy eszünkbe se jut, hogy valójában a háttérben is mennyire fontos folyamatok zajlanak. A kiberbiztonságnak a szerepe az nagyon-nagyon erősen megnövekedett. Tehát azok a cégek, akik erre szakosodtak, mindenképpen, ha nem is direkt, de indirekt módon nagy nyertesei voltak ennek a pandémiának, és ők azok, akik valószínűleg ezt hosszú távon is egyébként fent tudják tartani ezt az állapotot.
És az látszik, hogy hogy azon cégek, amelyek már korábban foglalkoztak a kiberbiztonsággal, vagy akár a home office-szal, sokkal jobban kerültek ki a pandémiából, mint azok, akik azon cégek, vagy azon cégvezetők, akik úgy gondolták, hogy erre nincs szükség, az interneten ott van egy vírus ellenőrző, elég az nekünk. Perger Júlia?
Igen, a home office miatt is, meg azért is, mert foglalkoztak korábban kiberbiztonsággal, méghozzá azért nyertek, mert azt a néhány hetet, amikor sok versenytársuk az összes energiát arra fordította, hogy átálljon home office-ra, meg megoldja az egésznek a logisztikáját, biztonsági részét, addig ők ugyanúgy tudták folytatni a munkát, és az a néhány hét a járvány elején kifejezetten számított abban, hogy egy cég hosszú távon versenyképességet tudjon kialakítani.
És ha azt nézzük, mely cégek voltak jobb helyzetben? A kicsik, 1-2-3 főt foglalkoztatók, vagy a 20-30 főt, vagy akár több embert foglalkoztatók, a nagyok? Mert ugye a kicsinek talán kevesebb lehetősége volt, de talán rugalmasabban tudott lépni. Szóval a kicsi vagy a nagy, úgy nagy általánosságban persze az, amelyik könnyebben tudott a pandémiára reagálni.
A nagyok közül azok, akik már korábban is foglalkoztak biztonsággal, home office-szal, ők nyilván a piaci erejük miatt nyertesnek mondhatók, és igen, a kicsiknél az agilitás, a rugalmasság az egyrészt nagyon pozitívan tudta befolyásolni, hogy ők nyerjenek, akár az ellátási láncuk is lehet, hogy kevésbé volt összetett. Még egy nagy cég mondjuk hónapokig várta, hogy egy másik kontinensről megérkezzen az alkatrész, ami kell a gyártáshoz, addig egy kicsi ezt akár helyi szinten is szomszédvárosból be tudta szerezni.
Az üzleti biztonság, benne a home office új működési stratégiák, ezek maradnak meglátásuk szerint, vagy maradnak pusztán havária helyzetekre? Mekler Anita?
Szerintem ez szektorfüggő is, de mindenképpen olyan iparágokban, szektorokban, ahol erre van lehetőség, főleg szolgáltatás vagy tanácsadás területén, nagyon sok cég felismerte azt, hogy ezért ez egy jelentős költségcsökkentéssel is járhat, hiszen sokkal kevesebb iroda helyiségre van szükség, kevesebb bérleti díjat kell fizetni, úgyhogy én úgy tudom, hogy azért nagyon sok cég világszinten is komolyan elgondolkodott azon, hogy csökkenti az iroda bérleti díjat, az iroda helyiségeket.
Perger Júlia?
Igen, ugye, ahogy korábban beszéltük, ami történt az elkereskedelemmel, hogy sokan nem mertek régebben online vásárolni, de most rákényszerültek, kipróbálták és rájöttek, hogy biztonságos. Ugyanaz történt a home office-szal is. Voltak vállalatvezetők, akik korábban is támogatták a home office-t, és most csak örültek annak, hogy ezt még inkább ki lehet terjeszteni. Addig azok a vezetők, akiknek a csapata lehet, hogy szeretett volna otthonról dolgozni, de a vezető ezt kevésbé támogatta, most rákényszerült, és a gyakorlatban kipróbálta, és el tudta dönteni, hogy működik, vagy nem. És statisztikák, elemzések azt mutatják, hogy közel 70%-a az otthonról dolgozóknak úgy gondolja, hogy továbbra is ezt teljes mértékben el tudja látni otthonról.
És vajon a munkaerő gazdálkodásra, vagy akár a tartalék képzésre lehet hosszabb távú hatásra ennek a helyzetnek? Mert mondjuk, mint Mekler Anita említette, nagyon sok cég elgondolkozik azon, hogy nem kéne akkora irodát bérelni, lehet kisebbet. De talán a hatékonyságra is hatással lehet, vagy lehetett ez a helyzet, megláttak új lehetőségeket, vagyis akár a munkaerőgazdálkodás is változhat. Perger Júlia?
A munkaerőgazdálkodás, az, hogy mennyiségben ez hogyan változik, több vagy kevesebb munkavállalóra van szükség, az nyilván szektor és iparág függő, de olyan szempontból a munkaerőgazdálkodás, hogy az emberek mikor és hogyan dolgoznak, arra biztosan nagyon nagy hatással volt. A home office alatt, ugye a homeschooling miatt nagyon sok szülőgyereke otthonról tanult, és ezért elkezdtek például nem 8 és dél között dolgozni, hanem dél és este 8 óra között. Tehát nagyon sok vállalatnál teljesen új szokások alakultak ki, és ilyen szempontból a munkaerőgazdálkodás nagyon nagy változásokon fog keresztül menni, amiken amúgy valószínűleg egyébként is keresztül ment volna, csak nem egy év alatt.
Mekler Anita, mondjuk a gazdálkodásra, az üzleti biztonság terén a tartalék képzésre lehet hatással ez a helyzet?
Mindenképpen, tehát ugye a cégek azért meglátták a lehetőséget, akár ugye egy költségcsökkentésre, illetve a hatékony munkavégzésre is, tehát akár mondjuk bevezettek 50-50 százalékos szabályokat, tehát ezzel is csökkentve az iroda helyiségeknek a kihasználtságát.
Vagyis, hogy 50 százalék a munkaidőből otthon, 50 százalék
igen,
a cégnél.
Igen. Úgyhogy szerintem ez továbbra is fenntartom, hogy ez hosszú távon kihatással lesz majd a munkaerő piacra is, illetve a munkaerő gazdálkodásra is.
És mondjuk a fintech szektor ki tudta használni a lehetőségeket? Mert hogy ugye látszódott már az elmúlt években is egy igen erős, akár a pénzügyi szolgáltatás terén egy igen erős fintech jelenlét megjelenés, de ez a mostani helyzet felerősítette ezt? Berger Júlia?
Felerősítette nagyon sok szempontból. Az egyik ugye az ilyen napi számla befizetések kapcsán sokan elkezdték online befizetni a számlákat. Az érintésmentes fizetés miatt, tehát most nem is azért kezdtek el mobillal fizetni az emberek, mert annak van bármilyen plusz egyéb pozitív hatása, hanem amiatt, mert akkor nem kell a bankkártyát megfogni, hiába érintésmentes fizetés lehetséges bankkártyával is, kártya helyett telefon. Az első hónapokból ugye sokan elég erős pénzügyi bizonytalanságba kerültek, és ezzel együtt felpörgött számos olyan fintech tőzsdepiaci applikációnak a használata, amelyek egyébként se régen indultak, de most egy erős kezdéssel tudtak számolni, tehát sokan elkezdtek mobilról tőzsdézni például. A fintech megoldások egyébként Ázsiában eddig is elterjedtek voltak, tehát ott ez nem hozott nagy változást, viszont a mi régiónkban feltétlenül.
És említettem az ügyintézést, vagy akár a csekkbefizetést. Hogy látják, több online, kevesebb személyes megjelenés? Ez lehet a jövő, mert hogy észrevették az emberek, hogy ez így egyszerűbb, jobb, vagy inkább elmennek majd a postára, és ezért csak sorban állnak, mert ott majd találkoznak a szomszéddal, vagy az unokatestvérükkel, meg hát mégis valami közösségi élmény. Mekler Anita?
Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert pont nemrégiben olvastam egy cikket arról, hogy Magyarországon továbbra sem nagyon szeretnének a sárga csektől elszakadni az emberek, tehát nekem ez nagyon furcsa, mert online szerintem sokkal könnyebben lehet mindent intézni. Szerintem ez abszolút egy összhatásban van, igen, a szociális igényeivel az embereknek. Tehát, hogy ott igen tudnak találkozni, beszélgetni, és akkor ez is egy ilyen tulajdonképpen szociális tér, hogy ott így közösen elmennek. Mondjuk, ha szerintem az életkorokat nézzük, akkor főleg nyugdíjas kor körüli emberek, akik szerintem még ezt a sárga csekkes befizetést preferálják, azért a fiatalabbak egyre jobban mennek át az online térbe, és ők maradnak is szerintem.
És ő kapott egy lökést az online tér, legalábbis az ügyintézés, számla befizetés, és bármilyen egyéb ügyelintézése? Hosszabb távon, Berger Júlia?
Igen, rövid távon az első hónapokban ez azoknál a vállalatoknál, ahol korábban nem volt erős, vagy nem volt egyáltalán kiépített az online fizetési lehetőség. Az első hónapokban ez nem érződött, mert nyilván ezt kiépíteni, ez egy nagyon hosszú folyamat, számos jogi adatkezelési IT dolgot kell kezelni, de az biztos, hogy akiknél eddig nem lehetett online fizetni, most a járvány eleje óta ezt az időt arra használják, hogy ezt az átállást meglépjék.
Sőt, hát kormányzati törekvés is van, hogy mindenhol lehessen legalábbis az élelmiszer vagy vendéglátás területén online fizetni záros határidőn belül. És ha már biztonság, rekord szintre ugrott az aranyára, sokan kerestek biztos befektetéseket, és nagyon sokan az aranyat látták biztos befektetésnek. Számított az, hogy milyen helyzetben van egy vállalat, ha már azt említette, hogy sokan akár elkezdtek tőzsdézni is mobiltelefonon. Szóval számított az, hogy egy vállalat milyen helyzetben van, hogy az egészségügy területén működik, egy gyógyszergyár, és ezáltal kedveltebb befektetési célponttá vált? Szóval így a vállalatok tőkehelyzetén is változtatott ez a helyzet? Berger Júlia?
A befektetési piacon nagyon érdekesek voltak a változások, mert azok a vállalatok, akik a március-április környékén nyertesnek tűntek, utána pár hónap után az részvényárfolyamok visszaálltak az eredeti szintre, tehát ott csak egy ilyen rövid távú kiugrás volt, és az ilyen tradicionális befektetések, mint az arany, vagy akár egy másik érdekes példa, a rizstőzsde is nagyon erősen megugrott, mert ugye ebben látták az emberek a biztonságot. Tehát hiába vásároltak be kriptovalutákból, nagyon sokan a járvány elején, azóta a portfóliójukat inkább a hagyományos befektetések irányába mozdították el.
Biztonsági kérdés a gyárak folyamatos nyersanyag vagy alkatrész ellátása is, ezt említették. Itt kik voltak a nyertesek? Meg lehet itt határozni, hogy kik ezen területen a nyertesek? Mekler Anita?
Itt is szerintem a trend az nagyon érdekes lesz, hogy hogyan változik, hiszen ez idáig az ellátási láncban a centralizáció az egy nagyon fontos volt, főleg a nagy globális vállalatoknál, tehát hogy 2-3 országban van gyártás, ugye van, ahol van a beszerzés, és akkor egyébként meg a kereskedelem a világ több országában, és azért ez kiderült, hogy egy ilyen pandémiás helyzetben nem feltétlenül szerencsés, hiszen a gyártósorról nem tudott gyakorlatilag elkerülni a termék a kereskedelmi egységéhez a cégnek, úgyhogy a nagyvállalatok ilyen szempontból biztos, hogy átgondolják azt a rendszert, amiben dolgoznak, tehát az ellátási láncukat, és ezt érdekes lesz megfigyelni, hogy a centralizált tevékenységeket felváltja majd újra ez a decentralizált, hogy mondjuk nem is minden országba, de mondjuk legalább kontinensenként akkor 2-3 országba legyen gyártás, még akkor is, hogyha egy kicsit drágább, de eljusson a fogyasztóhoz az a termék, amit ők szeretnének gyártani, hiszen akkor van, akkor tudja ezt az előnyét fenntartani.
És akár változhat a készletezés, a raktározás, illetve a kapacitás, amely így jelentősen megugrik, vagy megugorhat, mert hogy lehet, hogy a decentralizáció megmarad, de hogyha nem egy napra, hanem egy hétre, egy hónapra készleteznek?
Igen, nyilván a készletgazdálkodásra is nagyon nagy hatással van, de ugyanakkor viszont ugye ellenpólusként a cash flow-t is figyelni kell a cégeknek, úgyhogy itt biztos egy ilyen nagyon ügyes manőverezésre lesz szükség. Szerintem most ami leginkább, ahogy én látom, aggasztja a cégeket, ez még mindig a kiszámíthatatlanság. Tehát ugye azért azt gondoltuk szerintem, amikor ez így január-február-márciusban elkezdődött, hogy így nyár vége őszre, tehát én is az ügyfeleimmel beszélgetek, hogy ez így lecseng, vagy jobban látjuk, hogy mi történik. Ugye nincs igazán vakcina, látjuk, hogy még mindig borzasztó helyzet az USA-ban, Európában újra emelkednek a számok, tehát ez a kiszámíthatatlanság, ami a cégeket körbeveszi, ez nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza, akár a gazdálkodást is.
És hogy reagálnak a cégek erre a helyzetre? Többet készleteznek, új partnereket keresnek, sokkal több dolgot gyártanak le előre? Saját tapasztalataimik?
Ugye itt megint termék és iparág függő, ugye azokra a termékekre, mint például akár a fertőtlenítőszer, stb. Élelmiszer, ott nyilván, ahol lehet, illetve a maga termék is engedi, hogy hosszabb távra mondjuk bekészletezzenek, akkor ott azért látunk egy erősebb felhalmozódást a cégeknél, és egyébként meg itt megint a rugalmasság, ami, vagy ez az agilitás, amiről már korábban is beszéltünk, hogy ez nagyon fontos. Tehát itt most nincs olyan, hogy mondjuk egy üzleti tervet csinálok egy évre, mert hónapról hónapra változik a cégeknek a következő időszakokra a tervei, akár a pénzügyi tervei, vagy az ellátási lánc, vagy a beszerzés. Szóval nagyon-nagyon izgalmas és érdekes időszakot élünk.
Mennyire volt jelentős hosszabb távú hatással az oktatás a szabadidő eltöltésére a pandémia, ugye részben már említette, online tanórák voltak, online előadások, de ugyanúgy voltak online edzések, ezek szinte már mindennapossá váltak, de vajon megmaradnak-e, megmaradhatnak-e a jövőben is, Berger Júlia?
Az, hogy maga a közoktatás milyen irányba megy, az nagyban fog függeni a különböző járványügyi intézkedésektől. Inkább arra térnék ki, hogy az egyéb ilyen felnőtt tanulási, felnőtt továbbképzési lehetőségekre milyen hatással volt a pandémia. Itt az látszik, hogy áprilisban volt egy óriási nagy kiugrás. Nagyon sokan úgy döntöttek, hogy most megtanulnak egy online szakmát. Nagyon sok globális e-learning szolgáltató ingyenesen elérhetővé tette néhány hétre, vagy akár hónapra is az egyes kurzusait. De hogyha megnézzük azt, hogy hányan kerestek rá online arra, hogy online tanulás, vagy online tanfolyam áprilisban. Óriási kiugrást látunk, de aztán összevetjük a júniusi számokkal, és ez is visszaállt az eredeti szintjére. Úgyhogy akár az új szakmák tanulása online, akár a saját szakmánkon belüli készségfejlesztés, vagy nyelvtanulás, mindenre igaz, hogy ahogy a bizonytalanság megnő, úgy ezeknek is a használata megnő, aztán ahogy a biztonságérzetünk visszaáll egyel komfortosabb szintre, úgy ezeknek a kereslete is csökken.
És megnövekedett az oktatási applikációk letöltése is. A használatuk hasonlóan alakul, hogy volt egy felfutás, és most visszaállt a korábbi szint közeléhez?
Ezt azért nehéz vizsgálni, mert a legtöbb ilyen applikációban, vagy legtöbb ilyen programnál egy olyan tanfolyamra lehet regisztrálni, ami így a felhasználóra van bízva, hogy egy hét alatt csinálja meg, vagy egy év alatt, és az, hogy pontosan ennek a napi szintű alakulása az, hogy zajlik, az talán egy év múlva fog látszani.
Ugye említették, hogy nagyon sokat számított az, hogy egy cég mennyire gyorsan, mennyire rugalmasan reagált a helyzetre, de ha azt nézzük, akkor a szereplők száma, illetve az új szereplők száma hasonlóan változott, hasonlóan dinamikusan változott, mert meglátták a lehetőséget az online kereskedelemben, vagy valami újat láttak, valami újba próbáltak kezdeni. Szóval tömegével jelentek meg új szereplők, vagy ez nem feltétlenül volt jellemző az elmúlt hónapokra? Meckler Anita?
Szerintem nem feltétlenül volt jellemző. Inkább az volt jellemző, hogy akik már korábban is jelen voltak, mondjuk, tehát ha a fogyasztást nézem, akár élelmiszer vagy nem élelmiszeripar, jelen voltak áruházakban, akkor ők tértek át online térbe. Az, hogy valaki az ismeretlenből online térbe megjelenjen, az nagyon-nagyon nehéz szerintem, mert ott azért a brandépítés, tehát hogy a felépítése magának a márkának az időt vesz igénybe. Egyébként én ismerek olyan cégeket, akik új cégek, akik mondjuk pont így a pandémiára időzítettek, nem tudták, hogy pandémia lesz, de hogy akkor mondjuk egy boltnyitást, és borzasztó nehéz volt, hiszen nem tudtak megnyitni, és próbáltak volna online térbe átmozdulni, de amíg nincs meg ez a brand, erős brand a piacon, addig nagyon nehéz. Tehát így új online szereplők szerintem nem igazán jelentek meg, vagy nem olyan nagy mértékben.
És azok a szereplők, amelyek voltak, és akár az online térben már szolgáltattak is, őrájuk milyen hatással volt a jelentősen megnövekedett forgalom? Mert ugye ki tudtak szolgálni X számú kuncsaftot, X rendelést minden nap gyönyörűen be tudtak dobozolni, akár másnap ott is lehetett, de hogyha 10-szer, 50-szer, 100-szor több dobozt kell becsomagolni, ahhoz több ember kell. Vagyis fel kellett venni a versenyt, a lépést, de hát most meg lehet, hogy egy kicsit visszapörög ez a helyzet.
Igen, itt is egyébként nagyon-nagyon nagy szerepe volt a vállalatvezetésnek, tehát hogy ki hogyan lépte meg, ki mennyire gyorsan reagált, és egyébként volt Magyarországon is nagyon jó példa erre, hogy nagyon gyorsan át tudtak állni az elkereskedelemre, és úgy, hogy munkatársakat mozgattak át, tehát mondjuk áruházakból átmozgatták a logisztikai térbe, raktárakba, és ugye így gyakorlatilag házon belül tudják mozgatni az embereket, és egyértelmű volt, hogy azért ezek a cégek nyertesen tudtak kikerülni, tehát itt nem feltétlenül kellett plusz embereket, hanem az embereknek a mozgatása is sikerre vihette a céget.
Berger Júlia?
Nagyon sok vállalat, ez pont annak köszönhetően nyert, hogy a nagy vállalatok, mivel a időbe telt az, hogy rugalmasan el tudják alakítani a működésüket, az első hetekben, hónapokban valamilyen szempontból legfontosabb területekre vagy szegmensekre fókuszálta a figyelmét, és ahol meg sok energiával lehet kevesebb árbevételt generálni, ez nyilván a prioritási sorrendben hátrébb sorolódott. Egy nagyon konkrét példa, a Balaton környékén, vagy vidéken számos olyan online élelmiszer webshop vagy futárszolgálat jelent meg, amelyek korábban nem léteztek, mert lehet, hogy Budapesten tökéletesen működött minden, de pont azokban a régiókban később lett optimalizálva a kiszállítás, és azok, akik ezt a momentumot kihasználták, ők akár hosszú távon is nyertesként jöhetnek ki.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az Aréna mai vendége Mekler Anita cégtársa, a PwC Magyarország szakértője, és Perger Júlia tanácsadó, a PwC Magyarország szakértője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!